Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. A sztoriban vendége Kertész Ádám, a Szabad Európa külsős munkatársa, aki több cikkben is foglalkozott a Recsken történtekkel. A Heves vármegyei településről van szó, ahol az év elején újra nyílt egy andezit bánya. Köszönöm, hogy eljöttél, Ádám. Szeretnélek téged először röviden bemutatni. Több mint 20 éve dolgozol újságíróként. Merre fordultál meg, mivel foglalkoztál?
Hát az első hely, ahol felvettek, az az Inforádió volt, ott 6 évig voltam. Lényegében ott tanultam ki a szakmát a gyakorlatban. Mindennel foglalkoztam, belpolitika, külpolitika, gazdaság, tehát szinte mindennel.
Voltál a TV2-nél, a Hír TV-nél, rádiós, televíziós műsort is szerkesztettél.
Kossuth Rádiót se hagyjuk ki, az is 3 év volt, ahol ugye közösen is dolgoztunk, ott ismertük meg egymást.
Igen.
Úgyhogy összesen rádió az 9 év, TV 4 év, meg hírportálok is voltak pár évig. Februárban lesz 2 éve, hogy itt dolgozom veletek.
Hogy a Szabad Európa csapatát erősíted. Több cikkben is foglalkoztál Recskel, ahol az év elején újra nyílt egy andezit bánya. A céget, amely újra nyitotta ezt a bányát, NER közeli cégként apostrofálja a sajtó sokszor. Miért?
Az Andezit Bau Kft-ről van szó, amelynek, ha jól tudom, 2 tulajdonosa van. Nagy István, ő egy építési vállalkozó, és Fiák István. Róla meg ugye azt kell tudni, hogy Kósa Lajos fideszes politikusnak jó barátja, ügyvédje, ő is debreceni.
A Szabad Európa forgatott a helyszínen évelején, több helybelivel is beszéltünk, a polgármesterrel is. Mindenki aggódott azért, mert újra nyílik ez a bánya. Úgy látták, hogy nagyon közel folynak munkálatok lakott területekhez, egészen konkrétan hegynyi földet mozgattak meg 300 méterre a házaktól. Aztán nyáron bekövetkezett a baj, amitől rettegtek, egy nagy esőzés után sárlavina zúdult a település egy utcájára.
Ugye, a helyiek pont attól féltek, amibe is következett. Tehát még 300 méter sincs, azt mondják, hogy ilyen 200-250 méterre fönt a hegytetőn ott tornyosult az a hatalmas földmennyiség, amit kitermeltek, és amik a szeptember 14-én kiadott bányafelügyeleti határozatból kiderül, ott nem lehetett volna az a földkupac, az a hatalmas meddő. Ott erdőnek kéne lennie jelenleg is, mert azon a területen csak 2025-ben és 26-ban lehetett volna kitermelés, jelenleg nem.
A bánya sokáig vitatta a felelősségét, aztán lett egy határozat, amelyben mégis elmarasztalták, és noha akár 10 milliós büntetést is kaphattak volna, végül 3 millió forintra büntették meg a céget. Ez is egy érdekes történet, hogy derült ez ki, hogy valójában megbüntették őket.
Hát ugye a sárlavina után a bányafelügyelet egyből vizsgálatot indított. Kérdezgettük, a sajtó írta az e-maileket, én is, hogy hol áll ez a vizsgálat, mi van, nem közöltek róla semmit. Majd néhány héttel ezelőtt derült az ki, hogy a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága, ez alá tartozik a bányafelügyelet, kitette a honlapjára egy közleményt, amelyből egyáltalán kiderült ez, hogy 3 millió forintos bírságot szabtak ki a bányára. A közlemény címéből nem derült ki, hogy ez a Recski bányára vonatkozik, tehát ez nagy szerencse kellett, meg kutatómunk, hogy egyetlen valaki megtalálja, hogy itt a Recski bányával kapcsolatban is lezárult a vizsgálat, és hogy 3 millió forintos bírságot állapítottak meg. Ez a közlemény, ez szeptember 15-én jelent meg a hatóságnak a honlapján. Egy nappal korábban zárult le a vizsgálat, egy ilyen 10 oldalas határozat nagyjából. Ezt egyébként a mai napig nem adták ki a károsultakat képviselő ügyvédirodának. A határozat teljes szövegét Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke szerezte meg a miskolci bányakapitánytól. Bement hozzá, hogy mint országgyűlési képviselő kéri a határozatot, és megkapta. Ő jutott el az ügyvédirodának, én tőlük kaptam meg, és ebben le van írva pontosan, hogy milyen szabálytalanságokat követett el a bánya.
És ebből, ami ott le van írva, egyenesen következik, hogy ez a bizonyos sárlavina, ez ezeknek a szabálytalanságoknak a következtében zúdult a Hunyadi utca 21 házára?
Erre ugye nem tér ki ez a határozat, ők ugye a bánya tevékenységét lényegében a bányaterületen belül vizsgálják. Sőt, igazából az az érdekes ebben az egészben, hogy a hatóság azt elismeri, hogy rossz helyen volt az a meddő, az a földkupac, amit az eső rámosott a Hunyadi utcára. Ezt elismerik, ugyanakkor, hogy milyen kár keletkezett, arra igazából nem térnek ki, sőt, van egy hely, ahol azt írják, a külső érintettek köre nem releváns. Hogy ez pontosan mit jelent, azt nem tudni. A lényeg, hogy erre a részére nem tér ki, de ez lehet, hogy nem is a bányafelügyelet dolga, hogy az ok-okozati összefüggést megállapítsa, ezt majd adott esetben a bíróság fogja megállapítani egy kártérítési perben. Amire egyébként jó esély van, hogyha a bánya nem egyezik meg peren kívül a károsultakat képviselő ügyvédekkel.
Most beszéljünk egy picit a helyszínről és a károsultakról. Tehát ugye arról van szó, hogy ez a néhány száz méterre lévő utca, ez a Hunyadi utca, ahol hát nem igazán tehetős emberek laknak. Milyen állapotban voltak ezek a házak, amelyeket elöntött ez a sárlavina, és milyen kár keletkezett bennük?
Elég vegyes a kép. Vannak rendezett jogviszonyú házak, vannak kevésbé rendezettek, sok házon a hírek szerint komoly jelzáloghitel van, tehát nem luxus házakat kell elképzelni, de mégis ezek az emberek ott éltek, ott töltötték a mindennapjaikat egy gyönyörű szép környezetben.
És egyik ház sem vált lakhatatlanná.
Hát a belügyminisztérium szerint nem váltak a sárlavina után lakhatatlanná a házak, ugyanakkor ez a sár, amit lemosott az eső a hegyoldalból, ez elöntötte az utcákat, a kerteket, kerítéseket nyomott szét, kerti házakat, ólakat szétnyomta. Néhány házban belülre is került a sár, padlót beszennyezte, a bútorokat, használati tárgyakat. Komoly munka volt annak az eltakarítása, ami nem is sikerült azóta is, hogyha egy jelentősebb eső van, akkor a Hunyadi utca lakói lényegében bokáig sárban járnak. Ugye most is voltak esőzések az elmúlt hetekben, újabb sár nem ömlöttne a hegyről, mert már elvégeztek fönt olyan munkákat, ami ezt megakadályozza, meg el is hordták annak a meddőnek a nagy részét onnan. De a korábban lemosott sarat nem távolították el teljesen, és azt ilyenkor feláztatja az eső, és ott sárban dagonyáznak a helyiek.
Amikor még csak szó volt a bánya megnyitásáról, illetve már elkezdődtek az ehhez szükséges előmunkálatok, akkor a Szabad Európa beszélt a település polgármesterével, aki nagyon bizakodó volt, mert ugye, ahogy te is említetted, nem egy tehetős településről van szó, Heves vármegyében fekszik Recs, és minden fillére szüksége van a recskieknek, az önkormányzatnak is. A polgármester nagyon sok bevételt remélt az iparűzési adóból, amihez a bányanyitása segíti a települést, és bízott abban, hogy szakértő módon nyitják meg ezt a bányát. Most mi a vélemény erről, lehet-e tudni?
Hát ő ugye két tűz között van minimum, de lehet, hogy három. Nagyon óvatosan fogalmaz mindig, de ő megpróbálta elhitetni azt, nem tudom, hogy ő elhitte vagy sem, de ő is megpróbálta továbbadni azt, amit a bánya ígért a helyieknek, hogy hát itt nem lesz semmi gond, ők mindenre nagyon figyelnek, betartanak minden előírást, ne aggódjanak, mert itt nem lehet semmi gond. Aztán mégis lett.
Milyen megoldást kínáltak fel az embereknek? Vissza akarnak-e egyáltalán ezekbe a házakba költözni? Hány család érintett pontosan?
Az utcának ez a szakasza az nagyjából 21 házat jelent, és abból 10-et érintett jelentősen a sárlavina, de a többi ház is valamennyire érintett, ugye az előtte lévő útszakasz tiszta sár. A lakók egy kivétellel visszaköltöztek már ezekbe a házakba, mert hát nem volt nagyjából hova menniük, az volt az otthonuk. Néhány hétig voltak kitelepítve, egy részük a helyi tornacsarnokban aludt, mások, akik tudtak a rokonoknál. Beszéltem nemrég egy helybelivel, és ő azt mondja, hogy az érintettek elkeseredettek. Eltelt egy fél év, lényegében ugyanott tartanak, A katasztrófa után kaptak 100 000 forint gyors segélyt a bányától, de azóta semmilyen segítséget, anyagi támogatást nem kaptak. Most tart ott az ügyük, hogy általában napokon belül lezárulhatnak az értékbecslések, felmérik a házaik értékét. De hát ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, hogy a ház rendezett-e jogilag, nem rendezett, van rajta jelzálog, nincs rajta, tehát ezek mind befolyásolják azt, hogy hogyan értékelik föl. Van ez az MR lakásalap, amit a kormány megbízott ennek a ügynek a lakhatás megoldásával. Ez egyébként a Református Egyház és a Máltai Szeretetszolgálatnak egy non-profit cége, amelyik egy lakásokkal foglalkozik, több ezres lakásportfóliójuk van, megkapták a bedőlt devizahiteles lakásokat, azokkal az emberekkel állnak kapcsolatban a bedőlt devizahitelesekkel, akik most már nekik törlesztenek, illetve vannak üresen álló házaik, lakásaik
országszerte.
Állítólag vannak. Úgy tudom, hogy egy családdal már szinte küszöbön áll a megegyezés, és nagyjából egy recski házuk lehet a portfóliójukban, és ezzel az egy családdal talán nem sokára meg is tudnak állapodni arról, hogy az a család átköltözik abba a lakásalapos ingatlanba, és az érték különbözetet pedig valamilyen részlet formájában fogják a lakásalapnak törleszteni. A kormány ugye elkülönített 500 millió forintot a károsultak megsegítésére. De ezt a pénzt nem adta oda a lakásalapnak, hanem ez csak egy ilyen keretösszeg. Ezt a lakásalap sem tudta megmondani, hogy ezt ők megkapják-e, mikor kapják meg. Valószínűleg egy utófinanszírozás lesz. Tehát a lakásalapnak van egy forrása, egy büdzséje, és ők abból fizetik a lakások, házak értékbecslését, abból újítják föl esetlegesen a kinézett másik ingatlant, hogyha azt fel kell újítani, abból fizetnek egyéb támogatásokat számukra, például a bútoraikat átszállítják térítésmentesen, de helyiek már olyan információkat is hallottak, hogy ezt a pénzt visszavonták, ez már nincs is, ezt nem erősítette meg a lakásalap, ők úgy tudják, hogy ez még rendelkezésre áll, tehát nem vonták vissza ezt a határozatot, de hát a pénzt sem kapták meg. Ugye az a lehetőség, hogy a lakásalap segít eladni az ő lakásukat, házukat, és a lakásalap portfóliójából kiválasztanak egy másik ingatlant.
Ott vagy a környező településen?
Ahol van, ugye Mátraderecskén van, állítólag Recsken is van, de nem túl sok, talán egy vagy kettő, ezt nem tudták pontosan megmondani. Kiválasztják az ingatlant, és akkor az érték különbözetet valamilyen módon rendezik, erről megállapodnak a lakásalappal, inkább egy hosszú távú részletfizetéssel a különbözetet kifizetik.
Mindenki számára nyitott ez a lehetőség?
A károsultak számára nyitott ez a lehetőség, nem kötelező, nyitott, hát sok a kérdőjel, hogy hogyan fogják felértékelni az ingatlant a jelenlegi helyzetében, hogy sárral elöntött, és egy olyan helyen, ahol ott a fejük fölött a bánya, tehát hogy ez mondjuk beleszámít-e a ingatlan értékelésnél az összegbe, vagy az eredeti állapotot nézik, amikor még ott sem volt a bánya. Ugye nagy kérdés, hogy egyáltalán kiveszi meg ezt az ingatlant. Vannak olyan hírek, a polgármester úgy tudja, hogy a bánya hajlandó lenne megvenni ezeket az ingatlanokat. Hát, hogy ki más, az jó kérdés.
Elképzelhető, hogy továbbra is lakó ingatlanként hasznosítanák ezeket az épületeket?
Ezt én nehezen tudom elképzelni, bár vannak olyan információim, hogy ott már megjelentek ilyen idézőjelben okoskodók, akik már tettek ajánlatokat ezekre az ingatlanokra, hogy ennek mi értelme van, vagy hogy ez mire jó, tippjeim vannak, de egyelőre nem lehet tudni. Na, nagy kérdés, hogy ki az, aki józan ésszel oda beköltözne, vagy egy ilyen ingatlant venne.
Magyar György ügyvédi irodája képviseli a károsultakat. Ez az ügyvédi iroda, amelyik a Vörösiszap katasztrófa károsultjait is képviselte, tehát ilyen típusú perekben van már gyakorlata. Mit mondanak ők, mik a kilátások?
Szeptember 14-én született, és részükre nemrég átadott bányafelügyeleti határozatot, ők fordulópontnak értékelik. Úgy értékelik, hogy ez megteremtette a jogalapját a kártérítési pernek, mert ebben egyértelműen leírták, hogy milyen szabálytalanságokat követett el a bánya. Tehát a bánya területén kívül helyezte el ennek a meddőnek egy részét, olyan területre, ahol nem lett volna szabad kiirtani az erdőt, ahol jelenleg még erdőnek kellett volna lennie, de több más szabálytalanság is van, most ezzel nem akarom untatni a hallgatókat, de számos szabálytalanságot megállapította a bányafelügyelet, ezt az ügyvédi iroda fordulópontnak tekinti, vagy megteremti a kártérítési pernek az alapját. Ők úgy vannak vele, hogy peren kívül szeretnének elsősorban megegyezni, mert többször is írtak a bányát működtető cégnek. Ha jól tudom, még nem kaptak választ a legutóbbi megkeresésükre. Nekem azt mondták, hogy nem fognak sokat várni, talán még egy-két hetet, és hogyha nem reagál a bánya, nem tudnak peren kívül megegyezni, akkor megindítják a polgári pert, nincs mire várniuk. Ami még érdekes, hogy ez zajlik egy rendőrségi nyomozás is, amit először visszadobott a városi kapitányság, majd vármegyei szinten az ügyészség felszólítására el kellett kezdeni a nyomozást. Vannak olyan információim, hogy itt tényleg nyomoznak, és személyi felelősséget is várhatóan meg fognak állapítani, de egyelőre még nincs vádemelés, tehát még tart ez a nyomozás. Amint már mondtam, napokon belül lezárulhatnak az értékbecslések, és az az egy család, akivel már küszöbön van a megállapodás, elképzelhető akár, hogy heteken belül beköltözhet abba a lakásalapos ingatlanba, amiről megállapodnak. De ez csak egy család, és ott van még legalább 9 másik. Ők fél éve várják azt, hogy valamilyen megoldás szülessen az ügyükben. Van egy elég érdekes szála is a történetnek, ugye a legtöbb Hunyadi utcai lakos Recsken szeretne maradni, hát ott élnek, ott születtek, sokan szeretnének maradni a településen, viszont a lakásalap portfóliójában nincs annyi recski ingatlan. Elvileg van arra is lehetőség, hogy kinéznek valamilyen ingatlant, és azt megvásárolja a lakásalap, és aztán úgy állapodik meg a családdal, hogy a részleteket majd nekik fizetik. De ezzel van egy kis probléma, ugye említettük, hogy itt a cigánysorról van szó, és úgy tudom, hogy sokan nem szeretnék azt a városban, hogy azok a lakók beköltözzenek mondjuk a szomszédjukba egy üres ingatlanba. Tehát ez nagyon megnehezíti ezt a helyzetet. Ez egy elég ingoványos talaj, erről nem szívesen beszél senki, de mikrofonon kívül elmondják, hogy hát itt bizony ez a szempont is van elég erősen, és ez is nehezíti a károsultak helyzetét, hogy helyben Recsken találjanak egy másik ingatlant.
Tehát van egyfajta kirekesztés, egyfajta távolságtartás a helyiek részéről, és nem szeretnék, hogyha romák lennének a szomszédaik.
Én több forrásból is így értesültem, de ez természetesen arccal névvel nem nagyon vállalja senki.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.